Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjünk a mai alkalom a kioszót. Énekes könyvvel azt az ének, ami ABC szerintben menne van, hogyha Jézussal megy. Folytatjunk az Isten tisztelet a református énekeskönyvben a 395-ös ének, a 395 ének, így kezdődik Isten szíven megpihenve. Imádkozzunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy ismét tudunk itt lenni ma este. Örülünk, hogy Te vagy az Úr minden területben, az életünkben. Segíts minket ma este, hogy tudunk jobban tudunk megérteni azt, hogy mit jelent az, hogy Te vagy az Úr a kapcsolatunkban, a társunkkal, ha van társunk, ha nincs társunk, mit jelent az, hogy Te vagy az Úr a mi életünkben, mint egyedülálló. Köszönjünk, hogy Te foglalkozol, és Te útmutatást adsz nekünk a gyakorlati dolgokban, és kérjünk, hogy add olyan segítséget nekünk ma este is. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassunk meg az Isten igéje a Máté evangéliumból a 7. rész, a 24. verstől a 27. versig. A Máté evangélium a 7. rész, a 24. verstől, így szól az Isten igéje. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építi a házat, és ömlött a zápor, és jöttek az árvízek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házat, és ömlett a zápor, és jöttek az árvízek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és teljesen elpusztult. Eddig olvasunk az Isten igéje. Lehetséges, hogy valaki azt mondja, hogy én azt gondoltam, hogy a házasságról lesz szó ma este, és ez az igé nem igazán beszél a házasságról, de én úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy mielőtt tudunk beszélni a házasságról, vagy a kapcsolatokról, fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy Jézus mit mond ebben az igében. És itt ebben az igében összehasonlít két embert. Az egyik ember, aki építi a házat a kősziklára, és a másik ember, aki építi a házat a homokra. Én az Egyesült Államokban növekedtem fel, mi kb. 2,5 óra laktunk a tengerparttól. És azt jelentette, hogy minden nyáron, amikor mi, mint család, mentünk nyaralni, akkor mi mentünk a tengerpartra. És amikor én gyerek voltam, mindig az volt az egyik legélvezetesebb dolog a tengerparton, hogy kellett építeni egy jó erős homokvárat. És ahogyan már 8-9 éves lettem, akkor én most már láttam azt, hogy egy műanyag ásó az nem felel meg. Azzal nem lehet igazán jó homokvárat építeni, és én szereztem egy ilyen ásó, amit a hadseregben használtak, ami lehetett összecsukni, és odavinni, és odavittem a tengerpartra, és én mindig próbáltam minél nagyobb, minél erősebb homokvárat építeni. Nagyon szép várakat tudtam építeni. Fölteszem egy kérdést. Azok a várak, amit én építettem, meddig maradtak? A dagáig. Úgy van, hogy lehetséges volt olyan nap, amikor este 6-kor ott volt egy gyönyörű várom. És akkor mi hazamentünk, és a kövek közül reggel jöttünk, és semmi nem maradt abból az építményből. És azért nem maradt, mert a homokra építettem. Jól ismerjünk ezt, teljesen világos nekünk, hogy aki a kősziklára épít, az marad, aki a homokra épít, az nem. De Jézus ezzel a példázattal mit akar mondani nekünk? Mert én úgy érzem, hogy néha mi inkább annyira figyeljünk a kőszikla és a homokra, hogy elfelejtjünk azt, hogy Jézus mit mondott, hogy mit összehasonlít itt. És ő azt mondja, hogy az az ember, aki épít a homokra, az az ember hallja az Isten igét. Ugyanaz, mint az ember, aki a kősziklára épít. Az az ember is hallja az Isten igét. De jön most a különbség. Aki épít a homokra, az hallja az Isten igét, de nem csinálja meg. Aki épít a kősziklára, az, aki hallja az Isten igét, és megteszi azt, amit az igé mond. Amikor mi beszéljünk erről ezen a héten arról, hogy Jézus az Úr, ha Jézus valóban az Úr a mi életünkben, amikor mi halljunk, amit ő mond, akkor megteszünk azt, ha ő az Úr. Az az érdekes, hogy olvasunk az Új Szövetségben, hogy Sátán és a démonok elismernek azt, hogy Jézus Isten. Ők tudomásul veszük, hogy igen, Jézus Isten. De Jézus nem az Úr az életünkben. Ők nem engedelmeskednek arra, amit Isten mond. És nagyon fontos a mi életünkben, hogy mi nem csak jövünk ezen a héten esteként, és hallja az igét. És egy kicsit okosabban menjünk haza innen. Hanem az a fontos, hogy amikor mi elmenjünk innen, mi fölteszünk a kérdést az Úrnak, hogy miben kell engedelmeskednem. De mit vársz tőlem az én életemben, hogyan kell másképpen élni. És ha azt csináljuk, akkor valóban ő az Úr a mi életünkben. Szeretnék fölteni két kérdést, az nagy segítség lesz nekem ma este. Az első kérdés az, hogy én 8 évvel ezelőtt itt voltam, és tartottam egy evangelizációt. Ki volt itt 8 évvel ezelőtt? Tegye fel a kezedet. Jó, akkor lehetséges, hogy fogok fölteni egy olyan kérdés nektek, egy vizsga kérdés, hogy mennyire emlékeztek arról, amit elhangzott 8 évvel ezelőtt. Akkor fölteszem egy másik kérdést. Nem szabad gyorsan válaszolni, mert fogok módosítani a kérdést. Jó? Ki az, aki most boldog házasságban él? Nem. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert lehetséges, hogy van valaki itt, aki házasságban él, de nem tudna nevezni azt jelen pillanat, hogy az egy boldog házasság. És azért az egy kicsit kellemetlen lenni, vagy majdnem kényszerítem a képmutatásra, mert egy ilyen helyzetben illik fotinák ez a házasságban élek. Szóval akkor inkább csak az a kérdés, ki az, aki házasságban él? Nem lényegtelen, ha az boldog vagy boldogtalan, ki az, aki házas ember jelen pillanat? Jó, akkor kb. A fele, esetleg egy kicsit több, mint a fele. Jó? Akkor most a következő 5 percben, 10 percben ti tudtok aludni. Mert most fogok beszélni az egyedülállókkal. De lehetséges, hogy tudtok figyelni, mert érdekes, amit az Új Szövetség mond az egyedülállóknak. Az elsőt, amit szeretnék mondani, az, hogy a kereszténység egészen más, mint a legtöbb hit, a legtöbb, egészen más, mint ami van a legtöbb kultúrában. Mert a legtöbb kultúrában, a legtöbb hitben azt mondnak, hogy csak az ember akkor tud teljes lenni, ha van egy társa. És akkor az egy olyan nagy nyomást tesz egy egyedülállónak. Mert az egyedülálló azt mondja, hogy én soha sem leszek teljes ember, addig, ameddig nincs egy társam. De a Biblia nem tanítja ezt. A Biblia azt mondja, hogy egy egyedülálló ember tud boldog lenni. A boldogság nem függ attól, hogy valaki házas vagy nem házas. A boldogság függ attól, hogy milyen a kapcsolatom Istennél. És ha odaszánunk az időt, és mi együtt tanulmányoznunk azt, amit Paul írt a korintusi gyülekezetnek, az első Korintus 7. részben, akkor sok mindent tudnunk tanulni. Azt kell tudni, hogy Korintus egy olyan város volt, mint esetleg mi azt tudunk mondani, hogy a mai világban olyan, mint Amsterdam. Az Amsterdam nem híres arra, hogy az egy nagyon elkölcsi város. Az Amsterdam inkább híres arra, hogy van egy úgynevezett vörös negyed. És azt mondtak, hogy abban az időben, az első században, hogy Korintusban hasonló volt a helyzet. Ott volt egy pogán templom, ahol több mint 1000 parazna, mondhatjunk mai kifejezése, utcai nő volt állása. És ez az 1000 nő napontaként lementek a városba eladni magukat. Ez volt a helyzet Korintusban, egy teljesen elkölcstelen város. És Paul, amikor ír a korintusi gyülekezetnek, ő beszél olyan emberekkel, akik egy ilyen kultúrában éltek. És Paul olyan dolgokat mond, ő azt mond, hogy ha valaki egyedül, nem rossz dolog maradni egyedül. Ha valaki meghalt a társa. Nem baj, ha egyedül maradsz. Paul beszélt itt arról, hogy ő egyedülálló volt. Mi nem tudjunk pontosan, mi volt a helyzet Paul-al, hogy volt felesége előtte, vagy nem volt. Nem olvasunk erről az Új Szövetségben. De azt tudjunk, hogy Paul akkor, mint egyedülálló, azt mondta, hogy ez egy jó állapot. Később olvasunk ebben a részben, hogy Paul azt mondja, hogy az ember, aki egyedül, nem kell figyelni két irányba, hanem ő teljes mértékkel tud szolgálni az Úrnak. Paul azt kommunikált, hogy nem kell, hogy az legyen egy egyedülálló életében a fő célja, hogy legyen társa. És azt olvasunk tovább azt, hogy ha van egy egészséges hívőr közösség, akkor abban a közösségben az ember tud kapni mindaz, amit esetleg nem kap a házasságban, mert vannak olyan szoros kapcsolatok, emberekkel. És tudunk úgy törődni egymással, és úgy bátorítani, és úgy építeni egymást, hogy az elég. Még egy gondolat az egyedülállóknak. Van egy olyan nyomás. Sokszor a nyomás jön a szülőktől. A szülők azt mondja, hogy mikor fogsz férhez menni, mikor fogsz megnősülni. És van egy ilyen nyomás. És akkor néha a nyomás miatt az ember hallandó létrehozni egy kapcsolatot egy olyan emberrel, aki nem egyforma mentor. Amikor erről gondolom azt, hogy a 2. Korintus 6. részben ott Paul beszél arról, hogy az üzleti dolgokban, más területekben ne legyünk egy fele más igában. Az iga az tudjunk azt, hogy nem volt jó, ha egy igában van egy ló és egy szamar. Mert nem egyforma erős, és akkor nem tudnak egyformán húzni. Azt mondja, hogy ha van egy iga, akkor legyen két ló benne, aki hasonló. És ez erről van szó, amikor beszéljünk a házasságról. Ne legyünk fele más igaban, abban, hogy ne legyen hívőr együtt egy hitetlennel, hanem legyen közös a legfontosabb dolgok a mi életünkben. És én menném egy lépéssel tovább, hogy ne legyünk nem csak fele más igaban hívőr és hitetlen, hanem két hívőr ember nem lehet együtt, ha teljesen másképpen gondoljunk a lényeges teológia kérdésekről. Hogy kell-e egy bizonyos egység a lényeges dolgokban, hogy amikor mi húzunk, mi tudunk egy irányba húzni. Mint lelki pásztor, az egyik legnehezebb feladatom az évek folyamán volt azt, amikor egy fiatal pár odajön hozzám, és azt mondanak nekem, hogy szeretnénk összeházasodni, tudnád-e összeadni minket. És voltak olyan helyzetek, amikor odajöttek hozzám, és tudtam, hogy fele másiga. Én emlékszem, volt egy olyan helyzet 20 évvel ezelőtt, hogy odajöttek hozzám, már egy ideje jártak a gyülekezetbe, de tudtam a férfiról, hogy Jézus nem volt az Úr az életében. És amikor ők jöttek bejelenteni a házasságot, én azt mondom neki, hogy van egy kis problémám. És mondtam a fiúnak, hogy te nem vagy hívő. Ez nem mindig jellemző rólam, hogy én ilyen határozott vagyok, de ebben a helyzetben már egy kicsit ismertem őt, és úgy éreztem, hogy ebben a helyzetben ezt tudok mondani neki. És én azt mondom, hogy én szívesen adném össze titeket. Ha te tudnád jutni arra a pontra, hogy tudsz kijelenteni azt, hogy Jézus az Úr az életedben. És ahelyett, hogy beszélgettünk a házasságról azon a megbeszélésen, inkább beszéltünk arról, hogy hogyan lehet Jézus az Úr az életedben. És én azt mondom, hogy gondolkozz ezen, és majd visszatérjünk ehhez. Ez egy szombat délután volt. Vasárnap délelőtt. Ez a fiú odajön hozzám az Isten tisztelet után, és azt mondja, hogy Monty, megtértem. Én kérdeztem tőle, hogy miért? A házasság miatt? Vagy azért, mert valóban az a kívánságod, hogy Jézus legyen az Úr az életedben? És ő azt mondja, hogy azért, hogy Jézus legyen az Úr az én életemben. És akkor az már, jó, akkor minden rendben. Örömmel összeadom titeket. Ez 20 évvel ezelőtt volt, még mindig aktív tagok a gyülekezetünkben. Hogy ez egy olyan történet, mondhatjuk, hogy ez egy sikertörténet. Nem mindig történet ilyen. Már volt más helyzetek, amikor kellett mondom egy párnak, hogy gondoljátok ezen. És volt olyan, hogy azt a döntést hoztak, hogy mégse összeházasodnak. Volt olyan, akik inkább mentek más helyre összeházasodni, és van olyan, ahol látom, hogy a mai napig küzdködnek. Azzal. Szóval csak bátorítaném az egyedülállók, hogy ha gondolkodsz a házasságról, nem szabad gondolkozni azt, hogy minden áron. Azt kell látni, hogy egyedül lenni nem rossz, ha az Isten családjában vagyunk. Ha az Isten családjában vagyunk, nem rossz egyedül lenni. Akkor lépjünk tovább, beszéljünk egy kicsit most a házasságról. A Péter első levele, a harmadik rész. A Péter házasságáról nem tudunk sok mindent. De mi tudjunk azt, hogy a Péter házas ember volt. Mert a Márk evangélium az első részben van szó az ő anyósáról. Az ember csak anyósá lehet, ha van felesége. Szóval a Péternek felesége volt, ő volt tapasztalata. És akkor Péter ezzel a tapasztalattal, ő írt, ami írt, az első levelében a harmadik rész. Olvasom egy pár verset ebből a harmadik részből. Ugyanígy ti asszonyok, ingadelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem ingadelmeskednek az igének, feleségük maga viselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Felfigyelve Isten félő és tiszta életetekre. Nem a külső dísz legyen a ti ékeségetek, nem a haj fonogatás, aran ékszerek felrakása, vagy különfele ruhák felöltözése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek él nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. És tovább olvasom a 7. versből, és ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengebb félel. Adjatok még nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásatok ne ütközzék akadályba. Először szeretnék beszélni erről a 7. versről, beszélek a férfiakkal, és mi a férfi feladata a házasságban. Fontos, hogy mi azt látjunk, amit említettem az elején a Máté 7-ből. Ha mi azt mondjunk, hogy Jézus az Úr, akkor fontos, hogy mi halljunk az igét, hogy mi megteszünk azt, ami benne van az igében. De azt, hogy tudunk megtenni azt, ami benne van az igében, szükség van arra, hogy mi helyesen értelmezzünk az igét. Néha találkozunk olyan magyarázatokkal, amikor valaki beszél egy igéről, ami egészen más, mint az az igé valóban mond. És ha mi ezt csináljunk, nagy veszélyben vagyunk. Nemrég beszéltem egy férfival, és az a férfi említette azt az igét, ahol Jézus, amikor hívta a tanítványokat, azt mondja, hogy el kell hagyni a feleségedet, a férje, a szüleiket, a gyerekeit, és kövessetek engem. És ez a férfi most azon a ponton van, hogy ott hagyja a feleségét. Mert azt mondja, a Biblia ezt mond. Ha mi kihúzunk azt az igét a szöveg környezetből, és ha csak az az egy igét olvasunk, akkor esetleg azt tudom mondani, hogy ez az igé ezt mond. De nem tudunk csinálni azt, amikor mi értelmezünk az igét. Szükség van arra, hogy mi figyelembe veszünk az igé teljessége. És szükség van arra, hogy amikor látjunk azt, hogy amikor Jézus ezt mondja, ő inkább egy összehasonlítást csinál. És ő azt mondja, hogy igenis fontos, hogy a legfontosabb az életünkben az legyen, hogy Jézus az Úr. De az nem jelenti, hogy valóban ott kell hagyni a feleségünket. Szó sincs arról. Szóval akkor a mi feladatunk helyesen értelmezni az igét. És itt ebben az igében és más helyen mi látjunk azt, hogy a házasságban, ha olvasunk az Efézus 5-ben, azt, hogy a férfi feladata vezetni. Vezetni az ő feleségét. De fontos, hogy mi megértjünk, hogy az milyen fajta vezetést. Mert van több fajta vezetést. Van egy olyan fajta vezetést, amikor egy férfi vezeti egy lovat, hogy ő üti a lót. És akkor így vezeti a lót. Férfiak, ha ezt csinálsz a társaddal, nagy bajban leszel. Mert ilyen fajta vezetésről nem beszél Isten az igében. Hanem a vezetést, amiről van szó itt, az, hogy egy vezető feladata átlátni a helyzetet. És bölcsességgel irányítani az ő családját. Erről olvasunk azt, hogy egy presbiter a gyülekezetben, az 1. Timoteus 3. részben, hogy egy presbiter az, aki a háza népét jó vezeti. Egy jó vezető, az egyik oldalon azt lehet mondani, hogy egy jó vezető nem csinál mindent. Ha egy vezető próbál mindent csinálni, tönkre fog menni abban. A vezető látni kell azt, hogy mi az, amit neki kell csinálni, és mi az, amit kell kiosztani másoknak. De ha ő kiosztja másnak egy feladatot, a vezető feladata az, hogy ő biztosítja, hogy mindennel rendelkezik, amire szükséges, hogy ő tud sikeres lenni abban a munkában. Egy jó vezető sohasem fog kiadni egy feladatot, ami ő látja, hogy a másik ember alkalmatlan csinálni. Hanem ő fog olyan munkát kiadni valakinek, aki ő tud csinálni. És ebben az igében látjunk azt, hogy igenis van különbség a férfik és a nők között. Mi egy olyan társadalomban éljünk, ahol nagyon sok ember vitatkozna ezzel. És most már a legújabb divat ebben a világban, amiben mi éljünk, azt, hogy hogy az emberek tudnak dönteni. Valaki, aki férfiként születik, tud dönteni, én szeretnék nő lenni. És egy nő tud, én szeretnék férfi lenni. Számomra ez egy kicsit nevetséges. De mégis ez van, és nagyon óvatos kell lennünk, mert van emberek, akik meg van győződve, hogy ez így van. Nemrég a híres teniszjátékos, a Martina Navratilova, aki tudni kell róla, hogy ő homoszexuális. És ő nyilatkozott arról, hogy az nem igazságos, hogy valaki, aki férfiként születik, nyilatkozik arról, hogy ő most már nő, és tud versenyezni nők ellen. Szóval érdekes volt nekem ez, mert itt van egy ember, aki azt vallja magáról, hogy ő homoszexuális, de mégis látja azt, hogy ezt nem lehet csinálni. Csak egyre nagyobb lesznek a problémák ezzel. Én Dale Carlinából származom. Egy pár évvel ezelőtt volt egy nagy vita Észak-Karolinában. A szomszéd államban, mert ott Észak-Karolinában azt döntötték, hogy lesznek férfi vécék és női vécék. És csak férfiak tudnak menni a férfi vécékbe, és csak nők tudnak menni a női vécékbe. És abban az államban hoztak ezt a döntést. És a profi kosárlabda liga az Egyesült Államokban azt mondja, jó, akkor mi nem fogunk rendezni mérkőzéseket abban az államban. Mert ők azt mondtak, hogy csak férfiak tudnak használni egy férfi vécét. Nevetséges. Nevetséges az, ami történik ebben a világban, amit mi éljünk. Azt kell látni, ahogyan Isten teremtett minket, ő férfiként és nőként teremtett minket. Amikor itt voltam 8 évvel ezelőtt, hoztam egy példát magammal. És megint szeretnék mutatni ezt, mert láttam, hogy a többség nem volt itt. És ebben az igében, az első Péter 3:7-ben mi azt olvasunk, hogy a nő egy gyengebb edény. És hoztam egy gyengebb edény magammal. A gyengebb edény a herendi porcelán. Ez nagyon szép, de töréken. És hoztam más magammal. A férfi, mi nem vagyunk olyan, mint a herendi porcelán. Azt olvasunk itt a férfiról, hogy ő kemény. A férfi olyan, mint egy vasedény. Van óriási különbség a kettő között. Ez, ha leítem a földre, semmi probléma nem lesz az edénynél. Lehetséges, hogy a csempe tönkre megy. De ha ezt leítem, semmi probléma nem lesz a padlóval, de ez tönkre fog menni. Ez kemény. Ez erős. Ez szép. És gyenge. Kérdezem, melyik a jobb? Nem lehet mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, mert vannak más szerepek. És Isten így teremtett minket. Mi férfiak, mi olyan vagyunk, mint egy vasedény. És azért vannak olyan helyzetek, amikor szükség van arra, hogy mi tudunk kemény lenni, mi tudunk határozott lenni, mi tudunk úgy vezetni, akkor is, amikor nagyon erősen kell menni a szél ellen. A nő szerepe
más. De egy másodpercre mi nem tudunk mondani azt, hogy az egyik értékesebb, mint a másik. Hanem más a szerepek, amiben Isten teremtett minket. És ebben az igében az első Péter 3-ban az van, hogy azt olvasunk, hogy a férfi feladata élni az ő feleségével megértő módon. Meg kell érteni azt, hogy ő a gyengebb edény. És látni kell, hogy ez mit jelent, hogy ő hogyan tud gondoskodni róla, és hogyan tud szeretni őt, amilyen ő. És ez egy nehéz feladat, legalább nekem, mint férfi, mert én másképpen gondolkodom, mint a feleségem. 3 héttel ezelőtt született a második unokánk. Ma először följöttek hozzánk látogatni minket ma délután. A gyerek a mai napon csak evett és aludt. Semmi más. És délután, amikor én hazaérkeztem, aludt. Nem baj, a feleségem ott mellette másfél órán keresztül, és csak nézte. Én oda mentem egy vagy kétszer, integettem, próbáltam felébreszteni. Mások vagyunk. A feleségem teljesen boldog volt abban, hogy ott ült a gyerek mellett és nézte. Én nem tudtam volna ott ülni másfél órán keresztül, én tennem kell valamit. Ez csak mutatja azt, hogy mi mások vagyunk. De ha én kezdtem volna követelni a feleségemtől ma délután, hogy nagyon jó lenne, ha tudnád vásárolni ezt az inget nekem, az nem ment volna. Mert volt valami más, ami fontosabb volt neki ma délután, az, hogy az örülnek ott van. És ha én egy megértő fér, akkor én nem fogok követelni valami más tőle, amikor ő együtt van az örülnek avval. Ez egy feladat nekünk, mint férfik, hogy mi ezt tudunk csinálni. Akkor most menjünk vissza az első versre, és beszéljünk az asszonyokkal. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Hú. Ez már sok. Akkor lehetséges, hogy a 21. században ez a társadalom téved abban, hogy a homoszexuális kérdésben vagy is, de legalább ráértek arra, hogy ez most már nem igaz. Mert az, hogy egy kapcsolatban engedelmeskedni kell az egyik a másiknak, ez már nem. De akkor hol van az, hogy Jézus az Úr? Hol van az, hogy amit Isten mond nekünk az igében? De óvatos kell lennünk ezzel. Mert ez az engedelmesség, amiről van szó itt, nem teljes mértékben egy vak engedelmesség. Hanem ez egy hozzáállás, egy alázat. És megint én azt látom, hogy nagyon óvatos kell lennünk, mint férfik, mint vezetők. Ha én gondolom a mi házasságunkról, feleségem nincs itt ma este, ő nem tud javítani, de remélem, hogy hónap este itt lesz velem, és akkor lehet kérdezni tőle. Hányszor volt az, amikor dönteni kellett valamiben, hogy én azt mondom, hogy jó, ezt fogunk csinálni.
Én azt mondom, hogy 33 év alatt maximum 2-3-szor volt egy ilyen. Mert én azt láttam a mi kapcsolatunkban egymással, ha én vagyok egy jó vezető, én fogok beszélni a társammal. És én fogok megérteni az ő látása abban a kérdésben. És valahogyan azt láttam, hogy mint jó vezető szükség van arra, hogy mi jussunk egységre. Az ő hozzáállás nagyon fontos abban. De mint férfi vezető, nagyon óvatos kell lennem. Úgy érzem, hogy keresztény körökben gyakran tévedünk, amikor mi beszéljünk arról, hogy milyen egy férfi vezető. A folytatjunk itt. Van egy olyan, amit nagyon fontos látom a feleségek életében, mert vannak olyan házasságok, ahol a feleség a lelki életében ő előbb van, mint a férje. Az ő kapcsolata Istennél szorosabb és mélyebb, lehetséges, hogy vannak olyan helyzetek, ahol a férfi nem is hív. És akkor ebben az igében, figyeljetek, jól mondom-e, a feleség feladata naponta legalább egy óra predikációt tartani a férjének, hogy hogyan kell élni. Ez az igé ezt mondja? Nem. Ez az igé azt mondja, hogy szavak nélkül a maga viseletével a felesége tud megnyerni az ő férjét. Ha Jézus az Úr, egy ilyen helyzetben a feladat nem predikálni. A feladat egy Istenfélő életet élni a társunk előtt. Úgy szeretni őt. Egy szolgáló lelkülettel. Egy önzetlen hozzáállással, hogy az a maga viselet fog meggyőzni a férfi. Ha tovább olvasunk itt, azt olvasunk, hogy a feleség fő feladata nem a külső dísz. Azt jelenti, hogy a feleség fő feladata nem az, hogy kell foglalkozni a külsővel. Hogy milyen a hajam, hogy milyen ruha van rajta, és ilyesmit. Hanem ez az igé azt mondja, hogy a feleség feladata foglalkozni a belsőről, a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Mi egy olyan társadalomban éljünk, ahol a társadalom nagy hangsúlyt tesz a jelenre. Hogy mi van most? Hogy mi lesz a mi életünkben? A következő 20-30-40 évben. És nem teszünk túl nagy hangsúlyt arra, hogy mi az, ami örökké való. És akkor azt jelenti, hogy ahogyan mi éljünk, mi nagy erőt befektünk abban, a külső dolgokkal. Mi férfiak abban, hogy legyen minél több pénz, minél nagyobb a ház, minél gyorsabb a kocsi, esetleg az is benne van, hogy minél csinosabb a feleség. A nők arra tesznek a hangsúlyt arra, hogy a nő mindig akar úgy kinézni, mint a 25 éves lenni. És az én kutatásomban én rájöttem, hogy ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Lehetséges, hogy vannak olyanok, aki ügyesebben tudnak lassítani ezt a folyamatot. Szeretnék még egy példát mutatni. Hoztam egy körtél magammal. Ez egy nagyon hosszú körtél. Ez a körtél mutatja, hogy milyen hosszú az örök élet. És itt az egyik végén ez mutatja, hogy milyen hosszú a mi életünk ezen a földön. Az a 60, 70, 80, kivételes esetben 100 évben. És az érdekes, hogy mi, mint emberek, általában főleg foglalkozunk ezzel a 80 évvel. Amikor az ember már kezd dolgozni, akkor azért dolgozunk keményen, hogy már minél hamarabb tudok nyugdíjba menni, és amikor nyugdíjba megyek, akkor tudunk utazni, hogy legyen jó ez a 80 év. És azért foglalkozunk külső dolgokkal. Azért ez az igé azt mondja, hogy ne legyen a legfontosabb a külső. Ez nem mondja azt, hogy egyáltalában nem kell foglalkozni ezzel a 80 évvel. Ez az igé nem mondja a nőnek, hogy egyáltalában nem kell foglalkozni a külsővel. Csak azt mondja, ha összehasonlítjunk a külső a belsővel, a belső az, ami örökké való. Az, ami örökké való. Az a kérdés, amit mindnyájunk kell válaszolni. Hogy mi a legfontosabb az én életemben? A 80 év, vagy az örökké valóság? Ha mi azt úgy éljünk, mint egyedülállók, ha mi úgy éljünk, mint házasok, hogy a legfontosabb a 80 év, akkor mi úgy éljünk, mint az az ember, aki épít a homokra. Ha mi, mint egyedülállók, mint házasok, ha mi gondolkodunk abban, hogy Jézus az Úr, és mi nézünk azt, amit ő mond az igében, arról, hogy hogyan lehet teljes ember lenni, mint egyedülálló, hogy hogyan lehet jó társ lenni abban, hogy szeretettel, önzetlenül szeretünk a társunkat, akkor mi nem figyeljünk főleg a 80 évre, hanem mi figyeljünk az örökké valóságra. Az a reménységem és az imádságom, hogy mindnyájunk tudunk úgy élni, hogy Jézus az Úr abban a helyzetben, amiben mi most vagyunk. És mindig az van bennünk, hogy én hogyan tudok hallani az ő hangját, és építeni a körsziklára abban, hogy én megteszem azt, amit ő mond nekünk az igében. Imádkozunk. Édesatyán, kérjünk, hogy segíts mindnyájunk, hogy tudunk vizsgálni a mi szívünket. Hogy mi tudunk látni azt, hogy mi miben keresünk a boldogságot. Keresünk a boldogságot egy kapcsolatban, keresünk a boldogságot, ezek az átmeneti dolgok, ami ebben a 80 évben vannak, vagy keresünk téged teljes szívvel. Segíts minket látni azt, hogy mit jelent, hogy te vagy az Úr. A mi életünkben, ha egyedülállók vagyunk, segíts minket látni azt, hogy hogyan tudunk tenni téged az Úr a mi életünkben, ha házasságban éljünk. Segíts minket, hogy tudunk hallani az igét, és megtenni azt, amit halljunk az igében. Ezt kérjünk a te nevedben. Együtt imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsánunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Befejezünk az Isten tisztelet egy énekkel a Barna énekes könyvben, a 793-os ének, a 793-os énekkel befejezünk. Neked zindul Istenünk a te hála. vagyunk föl, és felfogadjunk az áldást. Keresjetek először az ő országot és igazságot, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Amen.